Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. 30 héttel ezelőtt az erdélyi főnemesség első perceiben elmondtuk, hogy a történelem az idők során minden társadalmi rétegnek kiosztotta a maga feladatát, és akik komoly kitartással felvállalták és igényesen elvégezték küldetésük rájuk osztott szerepét, azok értékteremtőként maradtak fenn a változó világ sodrásában. Templomok és iskolák, kripták és monumentális istálók falaiban ott érződik az egykori rátermettségük, küldetésük komoly felvállalása, amint a közösségnek, a nemzetnek igazi mintaadói voltak. Az 1948-49-ben meghurcolt erdélyi főnemesség utódai itt élnek közöttünk, olyan igazi emberek, mint mi, de nevük hallatán, mintha a múlt szólalna meg. A fejedelmeket és minisztereket adó Bethlen, Kemény, Barcsai, Bánfi, Apafi, Teleki családok gazdag története, az Apor, a Haller, a Veselényi nevek alatt fennmaradt életleírások, krónikák az erdélyi történelmünk letagadhatatlan részei. És ma elértünk a sorozatunk utolsó részéhez. Témánk az erdélyi főnemesség utolsó műsora.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila történész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi főnemesség mikrofonjai előtt. Tanár úr, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Hölgyek, urak, szerkesztő úr, szép jó napot kívánok mindannyiuknak. Igen, a sorozat végéhez érkeztünk, 7. hónapja, ha jól számolom, majdnem minden szombaton az erdélyi főnemesség történetéről beszélgettünk. A mai műsor tehát az utolsó egyelőre ebből a sorozatból. Megpróbáljuk összefoglalni mindazt, ami ebben a két hónapban a műsorban elhangzott, és próbálunk egy picit értekezni ugye a nemesség szerepéről, a jelenéről, és talán a jövőképről is néhány szót tudunk majd szólni.
Kálmán úr, mit jelentett önnek, hogy 30 héten keresztül minden szombaton erről a témáról beszélhetett?
Két szóval lehet jellemezni, egyfelől fárasztó, másfelől pedig felemelő. Ugyanakkor gondolom, hogy érdemes néhány műhelytitkot is elárulni a kedves hallgatóknak. Mondtam azt, hogy fárasztó volt, ugyanis mindenik bemutatott anyagot egy valóságos kis kutatás előzött meg. Nem mindig volt egyszerű ezt felkutatni, majd kiválogatni, illetve eldönteni, hogy mi kerüljön végül is a műsorba, majd pedig ezt elkészíteni egy hét leforgása alatt, úgyhogy nekem ez nem a fő munkahelyem. Ha meghallgatják a műsorokat, akkor kiderül, hogy mindenki család esetében ugye 3-4, sokszor 500 éves történelemről kellett beszéljünk. Ezért van az, hogy sok esetben kimaradtak személyek a családtörténetekből, mert egyszerűen nem volt hely, nem volt idő, hogy még több beférjen egy-egy műsorban, vagy lehet, hogy nekem nem volt mindig időm vagy energiám jobban felkutatni az életrajzukat. És természetesen öröm, hogy meg tudtam osztani mindezt a nagy közönséggel. Megsugom azt is, hogy sok olyan információ is elhangzik, amely nem feltétlenül köztudott, nem jelent meg még nyomtatásban és saját kutatásaimból származik. Én nagyon örvendek annak, hogy a Marosvásárhelyi Rádióban ezen műsor keretén belül erre lehetőség kínálkozott. Az arisztokráciáról sok esetben az épületeiken, épített örökségen keresztül ismerkedünk, amelyel semmi gond nincs, de szükség volt arra, hogy az alkotás csodálásának, felfedezésének a mámorában beszéljünk egy picit az alkotóról is, illetve azokról is szót ejtsünk, akiknek az alkotásai nem feltétlenül épületekben mérik, hanem szellemi hagyatékban. Történészként főleg főleg a múltat helyeztem előtérbe, tehát a családok mai helyzetéről, életéről, képviselőiről ritkábban, vagy egyáltalán nem beszéltünk. Úgy gondolom, hogy ez egy teljesen más megközelítést igényel.
Az elhangzott beszélgetéseket nem könnyű most összefoglalni. Tudjuk, hogy nehéz, de mindenképpen meg kell próbáljuk.
Na hát, hölgyek és urak, megpróbálom felsorolni a műsorokat, vagy legalábbis a családokat, akikről beszéltünk. Tehát műsort szenteltünk a Haller családnak, a Betleneknek, Telekieknek, Dignfeldeknek, Bánfiaknak, Keményeknek, Bálintitoknak, Huszároknak, Rédeieknek, Lázároknak, Toldalagiaknak, Bornemisszáknak, Aporoknak, Szentkeresztieknek, Béldieknek, Danieleknek, Kúnoknak, Mikóknak, Nemeseknek, Veselényeknek, Kendefieknek, Nobcsáknak, Petkieknek, Pekrieknek, Radákoknak, a Vasoknak, Csákiaknak, Józsikáknak, Kálnokiaknak, Mikeseknek, Gyulaiaknak, Petricsevics Horvátoknak és a Kornisoknak, illetve volt olyan műsorunk, amelyben az örmény származású magyar nemességről beszéltünk, volt olyan műsor, amelyben a 19. században kihalt főnemesi családokat mutattuk be, illetve volt olyan műsorunk, amikor a magyarországi főnemesi családok erdélyi ágairól beszéltünk, és volt olyan műsorunk is, amelyben nem magyar eredetű erdélyi főnemeseket mutattunk be. Próbáltam összeszámolni a családokat, akikről valami elhangzott ebben a műsorban, és 67 családnál álltam meg, hogyha jól számolom. Én úgy gondolom, szerkesztő úr, hogy ez egy szép teljesítmény. A műsorok szerkezetéről azért el kell mondani azt, hogy főleg a családtagok életrajzaira fektettük a hangsúlyt, és mindenik részben az épített örökségről is beszéltünk. Ezeknél is inkább a hangsúlyt a tulajdonosokra, a birtok történetre, ugye az, tehát az építetők életére helyeztük. Ugyanakkor próbáltuk a hangsúlyt azokra a családtagokra helyezni, akik talán kevésbé ismertek, vagy kevesebb szó esik róluk, tehát a nagyon ismert családtagok bemutatására talán nem fordítottunk éppen annyi időt. Az első család, amelyet bemutattunk, ebben a sorozatban a Hallerek voltak, hogy miért lettek ők az elsőkenek, teljesen szubjektív oka van. A Hallerek voltak az első család, amellyel komolyabban foglalkoztam, mint történész. A család történetének egyes aspektusai voltak az én doktori tézisem témája, és úgy gondolom ugyanakkor, hogy egy olyan családról beszélünk, amelyről mindenki hallott, de ha éppen a történetéről kellene beszélni, akkor már gondok vannak. Német családról beszélünk, amely korán a 16. században érkezett Erdélybe, és rövid időn belül elmagyarosodott. Nagyon szoros kapcsolat fűzte a katolikus egyházhoz, gubernátort adtak, tehát kormányzót adtak Erdélynek, Haller Jánost a 18. században, majd ugye a következő században éppen egy udvari kancellárral is találkozunk Haller Ferenc személyében. Következtek a Betlen. Itt a család két ágát mutattuk be, tehát a betleni ágat és az iktári ágat. Ugye az iktáriakból származik Betlen Gábor fejedelem, ez az ág azonban a 19. században kihalt, és a betleni betlenek, család, amelyik a mai napig is virágzik, és hát ebből az ágból számtalan történelmi személyiség származott, és próbáltuk mi is bemutatni néhányat, elég, hogyha csak ugye a két világháború közötti Magyarország legsikeresebb miniszterelnökét, Betlen Istvánt említjük, aki 1874-ben Gernyeszegen született, pontosabban a Gernyeszegi kastélyban. A Telekieknek két műsort szenteltünk, a család annyira kiterjedt, hogy nem lehetett egy műsorban bemutatni őket. Itt is próbáltuk a különböző ágak fontosabb képviselőit kiemelni, és iskola, kultúra, egyház támogató tevékenységüket bemutatni. Nagyon sok telekiről beszéltünk, és ugyanakkor talán részletesebben kitértünk a birtokaik történetére és az épített örökségre, mint más esetben. Következtek ezután a Degenfeldek, akik, ahogy a név is mutatja, ugyanúgy német nyelvterületről származnak, mint a Hallerek, és egy házasság révén kerültek Erdélybe a 19. század elején. Nagyon szoros kapcsolatot ápoltak a református egyházzal, többen közülük a debreceni református kollégium, illetve a tiszántúli református egyházkerület főgondnokai voltak. A Bánfiak esetében is két műsort szenteltünk a történelmüknek, hiszen ha csak a politikai szereplőket említjük, már egy sorozatnyi anyag lenne, ugye hiszen ők két gubernátort is adtak Erdélynek, két Bánfi Györgyöt, majd pedig Bánfi Miklós személyiségét is persze nem hanyagoltuk el, ezt is bemutattuk. Ebben az esetben is a birtok történetnek és épített örökségnek külön műsort szenteltünk, és ebből a szempontból is az Erdély Versailles-nak nevezett Boncida is megérne ugyanúgy egy külön sorozatot. A Kemények történetét dominálja Kemény János és az Erdély Helikon története. De ne felejtsük el, hogy a család története a 15. században kezdődik olyan személyiségekkel, mint Simon, aki Hunyadi János megmentője, illetve a 17. században Kemény János fejedelem, aki egy életírást is hagyott maga után. Később Kemény Simon apa és fia, akik a két bolyai jótevői voltak, és hát sorolhatnánk. Egy különleges adás volt az örmény származású főnemesekről szóló műsor, ahol 6 családról beszéltünk részletesebben, mivel legnagyobb részük már a kihalt, viszonylag kevesen ismerik őket, hogy a karácsonyiak, akik a Bellipók leggazdagabb családai közé tartoztak, és hogy ott vannak a Perényi Lukácsok, a pap család, hát mondjuk egy képviselő pap Géza, aki mondjuk Ultimus Tituli is volt, tehát az utolsó viselője a címnek, de ott vannak a Dánielek, a kis család, a Markovics család. A következő műsorban a Bálintit és a Huszár családokról beszélt. Bálintitok esetében Bálintit Károly személyiségére fektettük a hangsúlyt, aki az emigrációban, a 20. század második feléről beszélünk, feleségével, apor Évával az Egyesült Államokbeli Magyar Közösség kiemelkedő tagjai voltak. Beszéltünk a Huszár családról, akiknek az eredeti neve Kövesdi Bojér volt, és csak a 18. század elején vették fel az új nevet, és kaptak bárói titulust. Legfontosabb birtokuknak, abba fájának a pusztulása valahogy azt is jelzi, hogy az épített örökség rombolása nem állt meg 1990-ben, sőt, agyiramban folytatódik napjainkban is. Majd következett a rédelyeknek és lázároknak szentelt műsorunk, hogy a rédelyeknek köszönhetjük azt, hogy Erdélyt felfedezték most már Nagy-Britanniában is, hiszen Rédei Claudia és Alexander von Württemberg unokája Mária Mary, ugye Nagy-Britannia királynéja lett, 5. György feleségéről beszélünk, és hát az ő unokája a jelenlegi brit uralkodó. A lázárok esetében beszéltünk írókról, politikusokról, kitértünk arra is, hogy a mai Maros megye területén Gyulakután, illetve Medgyesfalván is voltak birtokai a családnak. Ezután következtek a túldalagiak, akiknek az emlékét a Koronkai és Nyárád Szent Benedeki kastély, és a nevüket viselő paloták őrzik Marosvásárhelyen és Kolozsváron. Főleg Marosvásárhely és egyáltalán Maros szék történetében töltenek be fontos helyet. Többször voltak a szék főkirálybírói, többen közülük a Marosvásárhelyi Református Kollégium főgondnokaiként tevékenykedtek. Ezután sorra kerültek a bornemisszák is, ugye első képviselői Kászoni János, aki Habsburg udvarnak hozott szolgálatainak köszönhetően kapott bárói rangot, és felvette a bornemissza nevet. Beszéltünk a család azon ágáról, amelyről itt Erdélyben elég keveset ismerünk, tudunk, a Thyssen bornemisszákról, ugye Heinrich Thyssen feleségül vette bornemissza Margitot, és így jött létre ez az ág, amely napjainkban is létezik, Európa egyik legjelentősebb művészeti gyűjteményével rendelkeznek. És persze beszéltünk Bornemissza Elemérné Szilvási Karoláról is, aki a két világháború közötti erdélyi irodalmi, kulturális és társasági életnek egyik érdekes személyisége volt. Több székely család következett, például az aporok, akiknek az őseit a 14. századtól tartják számon, és hát olyan kiemelkedő személyiséget adtak a magyar történelemnek, mint Apor Pétert, ugye a Metamorfózis Transzilvánia íróját, vagy a Vértanú püspököt, Boldog Apor Vilmost, aki különben Segesváron született. Majd következtek a szentkeresztiek, akik viszonylag későn jelentek meg Erdély történetében, ugye főleg katonatisztek voltak. Például Szentkereszti András a francia háborúk egyik kitüntetett hőse, a 20. században pedig Szentkereszti Béla a két világháború közötti magyar politikai elit tagja volt. A Béldiek esetében egy olyan családról van szó, mely fontos szerepet vállalt a fejedelemség idején, elég ha a Béldi Pálféle összeesküvésre gondolunk, de a család tagjai közül említést érdemel Ferenc is, aki az 1830-as években Bölőni Farkas Sándorral utazást tett az Amerikai Egyesült Államokban. A Danielek esetében az Unitárius Egyház nagy támogatóiról beszélünk, például Daniel Gábor, a 19. század második felének kiemelkedő politikai egyénisége, főleg udvarhely, udvarhelyszék történetében tölt be fontos szerepet, és aki megírta a család történetét, és kiadatta a család történetére vonatkozó forrásokat. A Kun család esetében Kun Kocsárdról, a Szászvárosi Református Kollégium jótevőjéről, és Kun Géza orientalistáról beszéltünk többek között. A Mikó család is szóba került, elsősorban Mikó Imrét mutattuk be a kedves hallgatóknak, ugye Erdély Széchenyiét. Ezután következett a Nemes család, akik közül Nemes Ádám az osztrák bank első kormányzója volt, Bécsben, és sokan közülük a 19. század, 20. század fordulán, ugye főleg Magyarországon szereztek birtokokat, ezért főleg a magyarországi politikai és kulturális életben játszottak fontos szerepet. A veselényeknél persze az idősebb és ifjabb Veselényi Miklós személyiségei dominálták a műsort, de szót ejtettünk Veselényi Béláról, a híres lovasról, sportsmanről, Veselényi Istvánról is, akinek a Rákóczi Szabadságharc idején írott naplója egyik legfontosabb kordokumentumunk. Következtek a Kendefi és Nopcsa családok, ősrégi Hunyadvár megyei Hátszeg környéki családok. A kendefiek a 18. században lépnek a történelem színpadára, később ugye a 19. században Kendefi Ádám, híres sportember, Veselényi és Széchenyi barátja, az erdélyi reformkor egyik érdekes személyisége. A század végén pedig ott találjuk leányát, Kendefi Katinkát, aki az Osztrák-Magyar Monarchia ugye első magyar miniszterelnökének, gróf Andrássy Gyulának lett a felesége. A Nopcsák közül nagyon sok érdekes személyiségről beszéltünk, Nopcsa Lászlóról, kiről ugye a legenda szerint Jókai Mór mintázta Fácia Negra alakját, de természetesen beszéltünk Nopcsa Ferencről is, a híres antropológusról és Albánia kutatóról is. Ezután a Petki, Pekri, Radák családok következtek egy műsorban. A Petkiek a fejedelemség idején töltöttek be fontos szerepet, főleg Maros-Szentgyörgyi birtokukhoz kapcsolódnak. A Pekriek esetében főleg Pekri Lőrinc kurusz tábornokot kell kiemelni, illetve felesége Petrőci Kata Szidónia, a magyar barokk első költőnője. Radákok elég sokat megörököltek a Pekriek birtokaiból, így például magyarózdott, a család azonban a 19. század végén kihalt. Beszéltünk a Vas család nagyon sok tagjáról és szerepükről a mezőség és Erdély történetében. Többen közülük Szolnok Dobóka vármegye főispánjai voltak, de volt olyan, aki máshol kezdte karrierjét, például Vas Samu, aki az Egyesült Államokban aranykereséssel foglalkozott, majd Pénzverdét alapított, és természetesen Vas Albert életének fontos állomásait is bemutattuk. A Csáky család esetében egy kiterjedt családról beszélünk, amelynek egyes ágai főleg a 18. században voltak Erdélyben birtokosok. A családnak főleg Magyarországon, és ezen belül is ugye a Felvidéken volt a legtöbb birtoka. Több egyházi vezetőt adtak, például Csáky Miklós, aki a 18. században Magyarország hercegprimása volt, de nagyon sok politikust, ugye Csáky Albin vallás és közoktatásügyi miniszter, vagy éppen Csáky István Magyarország külügyminiszter a két világháború között. Következtek a Jozsikák, akiket, hogyha említjük, nem szabad elfelejtenünk, hogy a magyar történelmi regény megteremtője, ugye Báró Jozsika Miklós volt, aki különben aktív szerepet vállalt 1848-49-ben és a későbbi magyar emigrációban. Beszéltünk majd a Kálnokiakról, akiknek a felemelkedése Kálnoki Sámuel alkancellárral kezdődött a 17-18. Század fordulóján. Kiemeltük, hogy a családnak két ág alakult ki, egy székely, és később egy morva, és hát végül is a morva ág, mondhatjuk, hogy visszaszékelyesedett a 20. század elején, és Kálnoki Hugónak és unokájának, Kálnoki Tibornak köszönhetően léteznek ma egyáltalán Kálnokiak a Székelyföldön. A Mikesek is a Habsburg közigazgatással kezdődően szereznek főnemesi címet, politikusok, főpapok, például Mikes János szombathelyi püspök, viszonylag hamar sikeres ipari tevékenységekbe kezdtek, és a zabolai birtok már a 19. század végén egy sikertörténetnek számított. Beszéltünk a Gyulai családról, ahol a Szentkereszti családhoz hasonlóan a legtöbben a katonai karriert választották, Gyulai Ignác, Gyulai Ferenc tábornokok, de a család tovább élt egy örökbefogadásnak köszönhetően, a 19. század második felében is így jött létre az Edelsheim Gyulai család. Majd beszéltünk a Petricevics horvát családról is, amely horvát származású, és több más családdal együtt a 16. században került Erdélybe. Beszéltünk a Kornisokról, akik ugyanúgy a 16. században kezdtek hírnévre emelkedni. Két gubernátort is adtak Erdélynek, Kornis Zsigmond, aki 1713-mal kezdődően volt gubernátor, majd a 19. század első felében újra egy családtag töldi be ezt a pozíciót Kornis János személyében. Volt ugye olyan műsorunk, ahogy említettük, amelyben a 19. században kihalt családokról beszéltünk, többek között a henterekről, a naláciakról, a karacsaiakról, majd ugye a magyarországi családok erdélyi ágai is bemutatásra kerültek, itt két családnak az erdélyi ágait mutattuk be, az eszterháziakról és a zicsiekről beszéltünk. Volt egy olyan műsorunk, valóságos maratoni műsorunk, ahol nem magyar származású családokról beszéltünk, Bruckentálokról, Blombergekről, Mansbergekről, Montbachokról, Mirbachokról, és éppen csak, hogy néhányat említsek.
Mit alkottak a magyar főnemesek a politikában, a kultúrában, az oktatásban és az egyházban?
Erdélyben és egyáltalán Magyarországon hagyományosan a legfontosabb politikai pozíciókat arisztokraták és nemesek töltötték be. Erdélyben és Magyarországon 1867-ig a születési arisztokrácia volt az, amelyik betöltötte tehát ezeket a pozíciókat. Na most 1867 után a polgárosodás felgyorsulásával az arisztokrácia jelenléte a politikában továbbra is aránytalanul magas maradt, teljesen ellentétben a közép- és nyugat-európai politikai rendszerekkel. Én úgy gondolom, hogy az erdélyi arisztokrácia szerepe főleg 1920 után felértékelődött. Az erdélyi politikai elitnek érvágás volt, nagyon sok személyiségnek az elvesztése, gondolok Bethlen Istvánra, vagy éppen Teleki Párra, és az elvesztésről természetesen arról beszélünk, hogy ők 1920 után Magyarországon folytatták tovább politikai karrierjüket. Ugye tudjuk, hogy Bánfi Miklós is egy rövid időre Magyarországon tartózkodik, magyar külügyminiszter, de ő végül is aztán hazajön az 1920-as évek második felében. A kisebbségi helyzetben az arisztokrácia politikai, kulturális, társadalmi feladatvállalása kiemelkedő helyet foglalt el. Olyanok kellett feladatokat vállaljanak, akik 1918 előtt talán nem voltak a politikai élet első soraiban, de vállalták a megpróbáltatásokat. Elég, hogyha Bethlen Györgyről, Józsika Sámuelről, Teleki Artúrról, Tóth Dalaki Mihályról, Szentkereszti Béláról beszélünk, és itt igazából csak néhányat említettem meg. A főnemességnek köszönhetjük, hogy a történelem folyamán olyan építészeket, művészeket foglalkoztatott, akik képesek voltak mindazt létrehozni, amelyet ma méltán ámulnak a külföldi turisták. Néha mi túl keveset ámuljuk ezeket az alkotásukat. Főnemeseink voltak azok a mecénások, akiknek a hathatós támogatása nélkül nem jöttek volna létre olyan intézmények, mint például az Erdély Múzeum Egyesület, az Erdély Kárpát Egylet, az Erdély Helikon, Kemény Zsigmond Társaság, az Erdély Gazdasági Egylet, az Erdély Irodalmi Társaság, az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület. És folytathatnánk. Nem létezik olyan kulturális kezdeményezés, amelyben arisztokratákat ne találnánk. Vezető pozícióktól az egyszerű adakozóig. Ott találjuk az arisztokratákat, akkor is, hogyha színház alapításról van szó, ha könyvnyomtatásról beszélünk, ha szoborállításról van szó, ha népnevelő intézeteket, hogyha emberszereteti intézeteket kell felállítani. Figyelmet fordítottak az oktatásra. Arisztokratáink közül nagyon sokan gondnokai, főgondnokai voltak a legfontosabb erdélyi iskoláknak. De egyszerű támogatóként is felléptek. Alapítványok sorozatát hozták létre. Segítették az iskola körüli építkezéseket, gyarapították az iskolai könyvtárak állományát. Tanulmányi díjakat hoztak létre. Segítették a diákok külföldi továbbtanulását. Ugyanakkor főnemeseink mindig is szoros kapcsolatot ápoltak az egyházzal, legyen az katolikus, református, unitárius vagy evangélikus. A vallásos nevelés fontos része volt egy nemes neveltetésének. Ne felejtsük el, hogy ők voltak a templomok patrónusai, ellátták a templomot kenyérrel az úrvacsorához, és építőanyaggal a torony építéséhez. Sok esetben nem csak saját egyházuk templomait támogatták, hanem számtalan esetben a katolikus főúr a református templom számára is biztosít segítséget, vagy a református birtokos építőanyagot biztosít a görögkeleti vagy a görögkatolikus templom részére. Az egyházhoz, a hithez való ragaszkodás pedig megmaradt a legtöbb nemesi családnál a kommunizmus alatt és után is, ugyanis ma többen közülük vállalnak szerepet egyházaik életében.
Történész úr, ön szerint miben különbözik a többi európai nemességtől, és mitől különleges az erdélyi főnemesség?
Az erdélyi főnemesség sok mindenben teljesen olyan, mint az európai főnemesség, és nagyon-nagyon sok mindenben teljesen előtt. Az erdélyi főnemesség véleményem szerint egy különleges keveréke a középkornak és az újkornak, vagy modernkornak. Politikai szempontból mindig is elég konzervatív volt, de ugyanakkor a kultúra támogatása terén tevékenysége meghaladja az európai nemesség ilyen típusú aktivitását. Amiben különleges az erdélyi főnemesség, elsősorban én úgy gondolom, hogy a kötődése a szülőföldhöz. Ez példaértékű volt mindig is, és a 20. század második feléig az erdélyi nemesség legnagyobb része Erdély területén élt. Ha voltak is olyanok, akik valamilyen módon elkerültek Erdélyből, például birtokokat örököltek Magyarországon, mindig megtartották, megőrizték az erdélyi birtokokat is. Még akkor is, hogyha lehet, hogy ugye a magyarországi birtokokon éltek, laktak. Na most Erdélyben nem voltak fél vagy teljes vármegyényi birtokok, mint ahogy ezt Magyarországon láttuk, vagy éppen Közép- és Nyugat-Európában. Ha megnézzük az épített örökséget, akkor Erdély ugye a kúriák földje. A kastélyok, amelyek léteznek, azért méretben távol állnak Fertőd, vagy Gödöllő, vagy Közép- és Nyugat-Európa kastélyaitól. A kisbirtok hozzájárult ahhoz, hogy a társadalmi osztályok közötti különbségek ne legyenek annyira hangsúlyosak, mint Európa más részeiben. Erdélyben nem volt különleges egy főnemes nemes, vagy főnemes polgár közötti házasság. Ez Európában teljesen elképzelhetetlen volt, sőt, még Magyarországon is elképzelhető volt 1867 után is.
Ennyi elhangzott műsor után hogyan látja, mi a helyzet ma az erdélyi nemességgel, és milyen jövő vár a nemességre?
Több műsorban is elmondtam, hogy sajnos Erdélyben nem készültek olyan szociológiai munkák, amelyek felmérnék a nemesség tagjainak a helyzetét, hogy a fiatalabb generációk hogy gondolkodnak a múltról, a jelenről, a jövőről. Ugye ezek a nagyon érdekes munkák például a magyarországi főnemesség esetében megíródtak és íródnak, már az 1980-as évektől kezdődően ugye léteznek ilyen munkák, hihetetlenül érdekes olvasmányok. Nálunk ugye ez még mai napig sem történt meg. Így ilyen esetekben csak az interjú kötetekre tudunk hagyatkozni, amely viszont csak egy pár személynek a szempontját tükrözi. Ha azt kérdezik tőlem, hogy mi a helyzet ma az erdélyi nemességgel, én egyfelől szomorú vagyok, másfelől pedig örvendek. Szomorú vagyok azért, mert mind többen és többen adják fel a harcot idézőjelbe, válnak meg őseik birtokától, a nagyon nehezen visszaszerzett ősi birtoktól, az épített örökségtől. Itt zárójelben megjegyzem, hogy vannak esetek, amikor mondjuk megértem, hogy miért történik ez. Ugyanakkor szomorú vagyok azért is, mert túl kevesen tartják, vagy túl kevesen fedezték fel erdélyi gyökereiket a külföldre került főnemesi családok tagjai közül. De ugyanakkor azt mondtam, hogy örvendek és örömmel tölt el az, hogy vannak olyanok, akiknél a több éves harc azért kezd most már gyümölcsöket termelni, kezd beérni a termés, de ez nagyon-nagyon kevés. Nagyon kevés ilyen esettel találkozunk. Sajnos a nemesség gazdasági ereje összeroppant még 1921-ben, és én nem látom azt, hogy ez változna valamilyen mértékben a következő periódusban. Engedjék meg, hogy két idézetet olvassak fel. A főnemesség két képviselőjéről van szó, akik ugyanúgy próbálnak erre a kérdésre válaszolni, hogy mégis milyen jövő vár az erdélyi arisztokráciára, mi a helyzet az erdélyi arisztokráciával. Az első, amit felolvasok, egy ritkább forrásból van. Ez egy olyan interjú kötet, amely 1983-ban jelent meg Youngstownban, Ohio államban, tehát Egyesült Államokról beszélünk. Dunai Ákosnak az interjú kötetéről van szó. Ő néhány éven keresztül bejárta szó szerint az egész világot, és a föld különböző részein élő magyarországi és erdélyi főnemesekkel készített interjút. Egy nagyon-nagyon érdekes, izgalmas olvasmány. És itt a Bánffy Eszterrel készített interjúból szeretnék pár sort idézni. Mit is válaszol Bánffy Eszter arra a kérdésre, hogy hogyan is látja az arisztokrácia jelenlegi helyzetét? Egyelőre a 80-as évekről beszélünk. És a következőképpen válaszol Bánffy Eszter. Az arisztokrácia fájának nem csak a koronáját vágták le, nem csak tőből fűrészelték ki, hanem a gyökereit is kiásták. A mi osztályunk örökre letűnt és megsemmisült. Ez a bukás a történelem természetes folyamatának következménye. Persze, a bukás körülményeit másként is el tudtuk volna képzelni. A nyugati országokban az arisztokrácia nem került börtönbe, bitóra, puskacső elé, munkatáborba és nyomorba. Ha a magyar arisztokrácia semmi más nem csinált volna, csak azt, hogy megteremtette és megőrizte a kultúrát, konzerválta a hagyományt, palotákat épített, műkincseket gyűjtött, könyvtárakat alapított, már arra is azt kellene mondanunk, múlhatatlan érdemei vannak. Ha a keresztény a szociális szempontot vesszük alapul, akkor lehet kifogásokat emelni. Az arisztokráciának a földi javakból túl sok, az alsóbb osztályoknak túl kevés jutott. Ez semmiképpen sem nevezhető igazságosnak. Aztán akadtak olyanok a mi sorainkban, akik nem voltak érettek és alkalmasak arra, hogy egy nagy birtokot vezessenek. Voltak köztünk kegyetlenek. De a történelem csak azt jegyezte fel, hogy a földesúr megbotoztatta a jobbágyot. Azt már nem, hogy ugyanez a jobbágy otthon megbotozta a feleségét. Az arisztokráciát nem lehet egyértelműen elítélni. Ki állította fel az iskolákat? Ki fizette a költségeket? Erről nem beszélünk? Ez egyik idézet. Válaszolva Bánfi Eszternek, íme mi ezt megpróbáltuk 30 műsoron keresztül, hogy beszéljünk erről is. A következő idézet, ez már napjainkból származik. A mindannyiunk által ismert Haller Bélától. Ő is próbál arra válaszolni, hogy mi a nemesség feladata napjainkban. A világ változott. Mi a totalitárius rendszernek tudjuk be a címek eltörlését, de ugyanúgy eltörlődtek a nyugati világban is. Az arisztokrácia, mint társadalmi osztály eltűnt a közélet színpadáról, és a nemesi címek használaton kívül helyezése a nyugati demokráciákban is törvénybe foglaltatott. Ezt a címet tehát belül kell viselni. Ez egy örökölt, és ugyanakkor minden leszármazott által újra, meg újra megszerzett minőség, ami nem jár előjogokkal, viszont annál több kötelezettséggel. Én úgy gondolom, hogy az erdélyi nemesség az útkeresés fázisában van. A nemesség újra vezető, gazdasági erő lehet azokban a közösségekben, ahol a birtokaik voltak, vagy ahol a kastélyaik voltak, illetve vannak. Viszont erdélyi szinten szükségünk van egy kultúrrétegre. Egy olyan kultúrrétegre, amely példát mutat, és ezt a feladatot tudná ellátni, én úgy gondolom, a nemesség. Politikától én óvaintem, a nemesség képviselét én úgy gondolom, hogy csak veszíteni valójuk lehet.
Az erdélyi főnemesség utolsó perceiben összegezzünk, tudjuk, hogy most sem lesz könnyű dolga, de kíváncsiak vagyunk a záró gondolataira, és arra is válaszoljon, hogy vajon az elképzelésünk szerint sikerült-e jól tálalni és kellő helyre, helyekre eljutatni azokat az információkat, melyek a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain keresztül az éterbe kerültek.
Az utolsó műsorban próbáltuk összefoglalni, hogy a 30 adásban elhangzottakat, próbáltunk rávilágítani arra a szerepre, amelyet a főnemesség betöltött politikában, kultúrában, oktatásban, gazdaságban. Beszéltünk arról is, hogy az erdélyi főnemesség jelen pillanatban az útkeresés fázisában van, és úgy gondoljuk, hogy hasonló szerepet tölthet be, mint az európai nemesség, amely őrzője, ápolója a nemzet vagy nemzetek kultúrájának épített és szellemi örökségének. A cél az volt ezzel a műsorral, hogy megismertessük az erdélyi főnemesség tagjainak életrajzait a nagy közönséggel. Rájöttünk arra, hogy nagyon sok megosztani való van, illetve hogy még nagyon sok mondani valónk van, talán majd erre is sor kerül valamilyen formában. Bevallom ugyanakkor, hogy meglepett az az érdeklődés, amely a műsort kísérte. Nagyon sokan írtak szerkesztő úrnak, nekem személyesen, sokan ismeretlenül megosztva információkat családokról, ugyanakkor hálájukat kifejezve családtagok kerestek meg bennünket. Ezekből a visszajelzésekből kiindulva én úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztünk.
Tanár úr, köszönjük a beszélgetést, és azt is, hogy 30 héten keresztül, kettő kivételével minden szombaton velünk volt.
30 hét után, kettő kivételével egyelőre elköszönök önöktől, és ahogy mondják, the show must go on. Gondolom a következő sorozat sem lesz kevésbé érdekes, ugye amely az erdélyi fejedelmek kora Erdélyben címet viseli, és amelynek állandó meghívottja a kedves kollégám Imre Zsolt, tanár úr lesz. Szerkesztő úrnak és Zsoltnak is kitartást és egy nagyon eredményes munkát kívánok.
Nagyon szépen köszönjük. Hölgyeim és uraim, ennyi volt az erdélyi főnemesség utolsó műsora. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. További kellemes tapot és pihentető hétvégét kívánok. Az erdélyi főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.